Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennálló énekként énekeljük együtt 23. Zsoltárunk első versét. 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és emeljük szívünket Isten elé, és valljuk meg, hogy Urunk Istenünk, a Te nagyságod, a Te szentséged, a Te végtelen akaratod oly nagy és oly szent, és amikor belenézünk ennek a szentségnek a tükörképébe, akkor látjuk saját magunk apró, törékeny voltát, és megvalljuk neked, Urunk Istenünk, hogy ez a törékeny élet, amit hordozunk, az bizony eltörik, mert utat tévesztünk, szem elől tévesztjük, Urunk, a Te szent parancsolataidat, és megbántunk Téged, Úristen, és megbántjuk a körülöttünk lévőket, és mindazokat, akiket elhívtál, akiket ránk bíztál, akikkel felelősséggel tartozunk, Urunk, és mi most kiöntjük szívünket, lelkünket, teljes szívvel előtted állva, Urunk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, hogyha félre sikerült az életünk. Bocsáss meg, hogyha akarattal, szóval, tettel nem a Te utadat jártuk, és bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogyha nem is vettük észre, hogy Te szóltál, és mi nem tudtunk erre válaszolni. És most a szívünket, lelkünket bűnbánó és bűnöket megbocsátani tudó akaratra hívjuk. Urunk, áld meg a mi életünket, emelj magasba. Engedd, hogy kiengedjük mindazt, ami elválaszt tőled, és engedd, hogy felépüljünk és megújuljunk a Te lelked és a Te végtelen kegyelmed által. Mondjuk együtt bűnvalló imádságunkat: könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Most pedig, testvéreim, én, mint Istennek elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát, amelyet megáld a mi Úrunk Istenünk az ő kegyelme által, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, ahogy ezt Márk evangéliuma második részében is elénkbe adja: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. Testvéreim, 329. dicséretünknek a második versével készüljünk a keresztelés sákramentumának kiszolgálására. 329. dicséret második vers így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadása után missziói parancsot adott tanítványaiknak, és ezt a keresztség sákramentumához kapcsolta. Ezt legbővebben Máté írása szerinti evangéliumból tudjuk, a 28. rész 18. verset kezdődően így hangzik. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Testvérek, foglaljatok helyet. A keresztség sákramentuma tehát ehhez a missziói parancshoz van kapcsolva, amelyet feltámadás után, ahogy az imént mondtam, mennybe menetel előtt Krisztus szájából hangzanak el. Vagyis Jézus Krisztus az ő kereszthalálát követően, feltámadását követően 40 napig jelen volt a tanítványok életében, jelen volt ebben a világban, és mindazok számára, akiknek az ő személye, az ő isteni személye fontos volt, mindazok számára megjelent, kinyilatkoztatott, és részt vett a tanítványok közös útjában. Testvéreim, 2000 év telt el ezóta, mióta Krisztus elvégezte az ő váltságát, és azt kell mondjam, hogy semmi nem változott az ember életében, persze nagyon sok minden más, de az alapvető szándék nem változott, mind azért érkeztetek ide az Isten színe elé, mert szívetekben vágy, készülődés volt arra, hogy találkozzatok az élő Jézus Krisztussal. És bizony ez a szándék, ez cselekedet lett, és ez a szándék ide, a templomba egy megérkezést eszközölteti számotokra. És hisszük és valljuk, hogy az a szándék, ami mögött a Krisztussal való találkozás áll, az bizony nem akármilyen szándék, az egy ünnepi cselekmény. Mert amikor elindulunk valahonnan, és meg szeretnénk érkezni ide a templomba, ide az Isten színe elé, az Úr asztalához, és nem másért, mint hogy elpecsételődéssel a keresztségben egy hitvallást fejezzünk ki, mert hogy a keresztség az nem más, mint hitvallás, hisszük és valljuk, hogy a találkozás öröme a Krisztusban való találkozás örömén túl, a hitvallásban ott van az Atya teremtő akarata, a Fiú bűnöket megbocsátani tudó szeretete, és a Szentlélek közösséget formáló lelki egysége. És amikor kiábrázoljuk a vízben való megmosatásban, ahogy emlékezünk a múlt eseményeire, ahogy megtisztít a víz, és új életet nyerünk általa, ugyanúgy hisszük és valljuk, hogy ez a látható cselekmény ebben túlmutat, és benne van a teremtés igent mondása, a bűnbocsánat feloldozása, és a lélek kimondhatatlan imádkozó közössége. És innentől kezdve, kedves testvéreim, ez a keresztség ebben az ünnepi órában egy pecsétet helyez a gyermek szívére, és mondhatom azt, hogy minden más lesz ettől a perctől kezdve. Mert ti magatok bizonyosságot nyertek a Krisztusban való jelenlétről, és a gyermek is egy Krisztusban való úton indulhat el. Mert hogy először az első szándék az volt, hogy ide eljöjjetek a templomba, és íme hálás szívvel köszöntünk benneteket, megérkeztetek. Éppen egészségesen, szép gyermekeket hoztatok keresztségben. De a hosszú távú cél az az, hogy a gyermekeitek felnőjenek, és ezek a felnőtt, érett hitű gyermekek megérkezzenek a hitvalló élet ajándékába. Mert bizony a hitvalló élet az egy ajándék. Az ember megbizonyosodik felnőtt értelemmel arról, hogy az élet jó. hogy Isten a világot jónak teremtette, hogy Isten megajándékozott bennünket élettel, hogy az ő élete is Istennek ajándéka, már a fogantatás pillanatától kezdve, a születés áldásán túl, egészen most a kicsi gyermekségen át, majd a felnőtt élet minden állomásában Istennek ajándékát képviseli az életével, és egy szándék van mögötte, Isten terve fog kibontakozni, egészen apró lépésekből kezdve, mint egy látható formában, hogy elvégezze azt, amit Isten elkészítette számára. És igen, testvéreim, ez a mai nap az arról szól, hogy mi most a tiszta forrást, az Isten szeretetének ajándékát oda helyezzük a gyermek életére. A Szent Háromság Isten akaratában. És hadd erősítselek meg benneteket még abban, hogy ez nem csak a ti életetekben, és a kicsi gyermek életében, de bizony a mi életünkben is rendkívül nagy dolog, mert hisszük és valljuk, hogy Isten elhívott gyülekezetét íme a mai napon kettő kicsi lélekkel gyarapítani fogjuk. És végül hadd tegyek még szívetekre egy gondolatot, találkozás Krisztussal, ami ünnepivé teszi ezt az órát, és egy ígéret hangzott el, amit fölolvastam, íme én veletek maradok minden napon, a világ végezetéig. Isten ígérete hangzik a keresztségben, és egy ígéret fog hangozni szülőktől, keresztszülőktől, amelyet Istennek tesztek fogadalomképpen. Vagyis azt ígéritek, hogy ez a mai nap nem fog elmúlni nyomtalanul, hanem az ünnep óráját viszitek tovább a hétköznapokba, és Isten jelen lesz az életetekben. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek része lesz az életeteknek. Én hadd kérjek benneteket, testvéreim, intő szándékkal, de szeretettel, hogy tartsátok meg Istennek tett fogadalmatokat. És ugyanakkor hadd helyezzem szívetekre, hogy legyen ez a fogadalom, és legyen ez az életforma természetes. Nem kell ezt különösebben bonyolítani, szeressétek a gyereketeket, és engedjétek ide a gyülekezetünkbe. És hogyha ez a kettő találkozik, akkor a gyermek meg fogja ismerni a jó, szerető Isten életet adó, öröm üzenetet hozó áldását. Isten így vezessen benneteket szülői feladatban, keresztszülői szolgálatban, és így áldjon meg benneteket életetek minden napján. Amen. Álljunk föl, testvéreim, és mondjuk el együtt, fennhangon minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem a szülőket, keresztszülőket, járuljatok ide az úrasztalához, fogadalomtételre, a gyülekezetet kérem, mindaddig maradjon állva. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitünk megvallása után Isten és gyülekezetünk színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket református anyaszentegyházunk közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a kérdésekre. Akarjátok-e, hogy a gyermeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek majd és neveltetitek,
hogy amikor felnőnek, konfirmáció alkalmával önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, Isten színe előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Mi is gyülekezet kedves tagjaival együtt mindezeket ígérjük és fogadjuk a ti számotokra és gyermeketek számára. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Áldott légy örökkévaló Isten, hogy életet adó Úr vagy, aki fogantatással elhívod a gyermek életét, és vezeted azt az anyamében, és végig vezeted azt a felnőttségben, gyermekségben, és Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ebben a megszületés pillanatában az édesanyákat is megoltalmazod, megtartod, és a gyermek életének kibontásával lehetőséget nyújtasz szülők számára, hogy gyönyörködhessenek gyermekeikben. Áldott légy tehát, Urunk Istenünk, hogy Te vagy az életnek forrása. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy eljegyezted íme ezeket a kisgyermekeket a Te szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, és szent véred kifolyt értük is, és az az áldozat, amelyet hoztál a bűnök bocsánatára, az új élet megkezdésére, az íme most előttünk valóságossá lesz. És kérjünk, könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy vigyázz ezekre a családokra, hogy oltalmazd, hogy vezesd őket, hogy a testi-lelki épségét a gyermekeknek minden pillanatban vezesd és segítsd, hogy a szülők, a keresztszülők a te dicsőségedre, a te nagyságodra, a te szeretetedre tudják felnevelni gyermekeiket. Segíts, Urunk Istenünk, hogy élő hitben nevelkedjenek, hogy szentség legyen a családi tűzhelyben, hogy a mi Urunk Krisztusunk legyen a vezetőjük, és hogy tiszta szívből és teljes szívvel egymást is, és téged legfőképpen, Urunk, szerető közösségben tudjanak szolgálni. Így segíts meg a szülőket, keresztszülőket, hogy fogadalmuk áldás legyen, és a te neved valóságos életet jelentsen számukra. Amen. Hajtsd meg a fejedet, Bernát. Bernát, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Emma, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a kisgyermekek növekedjenek testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a hitben, hogy tiétek Istennek ígérete, és a ti gyermeketeké, akiket elhívott és kegyelem szerint megváltott a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és kérlek benneteket, hogy a 134. dicséretünk harmadik versét maradjunk egy kicsit, a szülőket kérem maradjunk, forduljatok szembe a gyülekezettel, hiszen eddig a hátatokat fordítottátok, és mutassátok meg gyermekeiteket a gyülekezetünknek, úgy a másik oldalra, hogy mindenki látszódjon. 134. Zsoltár harmadik verse, megáldjon téged az Isten.
Foglaljátok helyet, köszönjük szépen. És mi pedig készüljünk a igei alkalomra, a mai úrnapi istentiszteletre, a 201. dicséretünknek az első és második versét énekeljük. Első vers így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban így teszem vallásom.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megíratott a Máté evangéliuma 5. rész első 10 versében. Foglaljuk el a helyünket.
A hegyi beszéd. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Kik a boldogok? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, címbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el. Álljunk föl. Ennyi, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked azt, hogy hallhattuk ezeket a sorokat. Sokunkat talán éppen arra vezet, hogy egyáltalán ismerjük el, hogy van ilyen, hogy boldogság, miközben annyi szomorúság, annyi keserűség, bánat és gyász terheli a mi szívünket. És köszönjük azt, hogy elhangoztak ezek a sorok is, hogy van vigasztalás. sőt az egyetlen vigasztaló, amellyel most mi találkozunk az igében, a lélek által, a kegyelmed által. Ez egy csodálatos nagy ajándék, szeretnénk még közelebbről megismerni és megtapasztalni azt a vigasztalást, amely azoké, akik őt megismerik, a mi Úrunk Jézus Krisztust. Így kérünk az igéért, az ige hirdetésért, így kérünk ezért az Isten tiszteletért, te áld meg a te szent lelkeddel, kijelentéseddel, te áld meg a te vigasztalásoddal és örömöddel. Légy itt közöttünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérném szépen a gyermekeket, jöjjenek ki ide nyugodtan az úrasztala közé, még aki nem is szokott gyakran jönni, az se féljen, ti meg erre gyertek. Ide a bal kezemhez gyere. Hát, a te kezedet akartam megfogni, jó, most már mindegy. Gyertek ide át a másik oldalra egy kicsit, úgy, jó? Na, fogjátok meg egymás kezét. Igen, add oda nyugodtan a kezedet, jobbra-balra, úgy, te is. Igen, így, nagyon jó, egyben tartozunk. Na most kérem tisztelettel egy jó nagyot köszönünk, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az főnök. Látom, itt pedálozzál mellettem, mint beosztott lelkész, jó? Hallani a hangot. Hát kérem szépen, ki tudja, hogy ez mi? Szerintetek mi lehet ez? Hát nagyon érdekes. Ott vannak kicsi táblák rajta, mit látsz, mi van ráírva? Számok vannak. Na most ki gondolná, hogy ez egy hőmérő, és a meleg hatására a különböző színű folyadékok nem egyformán ugye van a fajsúlyuk, az én nem tudom, hogy hogy csinálják, hogy cserélődnek, és mindig az van fölül, ami éppen fog. De reggel direkt kiraktam a hideg szobába, hogy cserélődik, tehát működik a hőmérő. Ezt csak azért akartam megmutatni, mert ebben a kép az érdekes, hogy vannak egy kis levegők is, buvacsok, és táblák vannak rajta. És ma úgy gondoltam, hogy a felnőttekhez is szólok, meg a gyerekekhez is, hogy a felnőtt és gyermek viszonyában, ugye főleg a nevelés kérdésében tanít bennünket ez a hőmérő, de gyerekként is megjegyezzük, hogy tudnék, mire hajlamosak a felnőttek, pláne az iskolában, de otthon is a szülők, ráragaszt a gyerekre egy táblát. Én avval a táblával nőttem fel, hogy ez a gyerek könyvmoly, de fakezű. Igaz ugyan, hogy nyomdász lettem, és ott fakezzel nem lehet, ugye még a régi időkben, de ezt nagyon nehezen tudtam elhárítani magamtól. Aztán egy másik táblácska, hogy ez alkalmatlan mindenfajta matematikai tudományra. És ezt én boldogan el is fogadtam, ugye? És hordtam ezt a kis táblát, hogy ez egy ilyen gyerek, aki nem fizikára. És aztán egyszer csak, ugye, amikor már a bukás kilátásba került, megijedtek a szüleim, elnyomtak egy ismerős matematika tanárhoz, akit csak oroszlánnak hívtak a diákok, és a két évet, a gimnázium két évét, 2 hét alatt nem csak úgy bepótoltam, hanem már utána nem is kellett leírnom, mert kiderült, hogy nagyon jól tudok fejbe számolni. Én csodálkoztam legjobban, tehát a táblát kicserélték. Nem, ez a gyerek tud matematikául, ugye? És nem szabad engedni, hogy ő azt mondja, hogy én egy ilyen vagyok, és nem engem, én is, igen, és akkor ezt megbeszéltük. Nem. Kiderül, hogy van még egy csomó lehetőség. Érted, amit mondok, ugye? Na de persze, milyen az ember? Az a mentem, új gyerekek, nagyon jó, visszacserézem a táblát gyorsan. Nem tanultam persze egy sort se, ugye? Vaj is lett belőle. Tehát ugye az ember hord ilyen kis címkéket, táblákat, rá van írva, ez a gyerek rossz, ez a gyerek figyelmetlen, ez a gyerek mindig csak intőket kap. Ki tudja, mi lett belőle. Hát ugye nálunk ugye viccesen volt ez a tábla is, hogy úgyis akasztófán végzett, ugye? No hát azért ez nem történt meg, de mindig vannak ilyen címkék, nem szabad beletörődni és elhinni. Ki kell próbálni, hogy hát, ha van másik is, ugye? És itt vannak benne, és hát egy kicsit fölmelegszik. Már föl is ment a 25 fokos ide a tetejére, ugye? És az az igazi, ennyi a hőmérséklet. Tehát jól megjegyeztük, hogy a táblák, azok kicserélhetők. A rossz címkéket nem hagyjuk, hogy ránk ragasszák, és magunk sem ragasztunk magunkra. Világos? Szereted a matekot, főnök? Nagyon szeretem, ugye? Ez ott az, hogy címke. Nagyon szeretem a matekot. Szeretzen élni?
Igen.
Tessék, ugye tegnap volt a növendékhangverseny. Szeretsz focizni?
Igen.
Hát van egy jó csomó táblát, meg a többieknek is. És így nézünk a jó táblákat. Ráragasszuk, és azt mondjuk, hogy te ezt tudod. És akkor el is fogod hinni, és nem hagyod, hogy rossz címkék legyenek rajtad, hogy neveletlen, rendetlen, figyelmetlen, stb. Világos? Olvasni szerettek? Na, nagy lelkesedés nem volt. Hidd el, jó? Hát nem ragozom tovább, mert ezt órákig tudnám, úgyhogy akkor köszönöm a figyelmet, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jó, és akkor elmentek. Jó. Kik a kicsik? A kicsikkel vagy a nagyokkal van? Kicsikkel. Na, kicsik, menjetek oda. Ja, mindenki jön, igen. Csak hogy tud. És a másik lény meg a nagy. Jó? Na, örülök neki, hogy itt voltatok és mentetek. Mi pedig az igehirdetéssel készünk a 174. dicséretünkkel. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, a Máté evangélium 5. része, 4. verséből. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a boldog mondásokat kezdtük el, ugye múlt vasárnap, Nagy tisztelt úr az első boldog mondást magyarázta, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ez tulajdonképpen minden boldog mondás előtt föl kéne olvasni, és engedni, hogy ez az első, ezt tartom a szögnek, amire akasztjuk a kabátot, felismerése kell mindig, hogy átjárjon bennünket, és valóban így kell ezt ugye magyarázó módon fordítani, hogy boldogok, akik az Isten lelke által felismerik, hogy koldus szegények az Isten előtt, ez a szó volt nagyon fontos, ezért nyernek vigasztalást, ezért nyernek boldogságot az Istentől. Ugye az önmagával eltelt embert, ezt nem lehet vigasztalni, még a fájdalmát is úgy bele tudja tömni magába, vagy nem marad hely a vigasztalásra. Nem lehet megajándékozni az öntelt embert, nem lehet üdvösséges felismerésekre juttatni, mert ő annyira tele van a saját okosságával, hogy ő aztán mindent tud, és hát ezért igaz bűnbánatra se tud jutni, sem bocsánatot adni. Ugye? Tehát, ha nem érzem ezt a koldus szegénységet az Isten előtt, akkor oda nem lehet betenni a belsőmbe semmit. Tehát az ilyen ember tud sírni, akit megvigasztal az Isten szent lelke, tudnélek, aki megüresítette magát. Aki tele van önmagával, azt nem lehet. Persze vigasztalás mindig van, tehát nehogy félreértsük, Bizonyos vigasztalásról van szó az igében, mert mindenkit lehet vigasztalni, akár hívő, akár nem, de az nem az Isten vigasztalja meg, ez a különbség. Mi azért vagyunk itt, mert mi az Istentől várjuk a vigasztalásunkat. Ugye a KT első kérdése az mindjárt eszünkbe is juttatja, hogy micsoda néked egyetlen vigasztalásod, tehát ez nem zárja ki a sokféle vigasztalást, és kell is, de mi bennünket az Isten szent lelke vigasztal meg Krisztus által. És ez nagyon, nagyon lényeges, hogy nem csak arról van szó, aki folytonosan zokog, mert akkor a bánat érte, hanem az ember általában vigasztalásra szoruló lény, és erről is van főként szó. Ugye, és azért beszélek mindjárt az elején a vigasztalásról, aztán ez a sírásról beszélünk, mert a vigasztalni ige szó szerinti jelentés azt jelenti, hogy oda hívni, ez a farakallahu, oda hívni magam mellé. A vigasztalás az mellé állás, ezt jelenti. De, és nem bárki áll mellém, tehát mondom, hogy a civil életben ez nagyon fontos, hogy mellém áll, és mellé álljunk egymásnak, de itt erről van szó, arról a vigasztalásról, hogy Jézus, ő a vigasztalón mellém áll. Simeon énekével, Jézus születés történeténél olvassuk a templomban, bemutatásban, hogy várta Izrael vigasztalását, tudnélik, várta a Mesiást. Ugye, a vigasztalan sírásban elfelejtjük az ígéreteket, nem látjuk a vigasztalást és a vigasztalót. Nagyon érdekes, a zsidó levélben, ahol a hit hőseit felsorolja, ugye ott van a negatív példa, Ézsauról beszél, szóval nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt. Most az eredeti történet nem olyan fontos, hanem azt, hogy nem találta meg a megbánás helyét, ezért nem is volt vigasztalása. Tehát lehet mondani ezt, hogy biblikusan kétféle sírás van, és az ige arról a sírásról szól, azoknak a síróknak szól, akik vigasztalhatók. Hogy teljesen világos legyen például Péter tagadásánál, ugye kiméne és keservesen síra, ez a bűnbánat sírása volt. Judás nyilván megbánta, mint tudjuk, sírt, de nem volt vigasztalható. Tehát bűnbánat nélkül nincs igazán vigasztalás, ez egy nagyon fontos dolog. Nincs igazán Istentől való vigasztalás, tehát még ezt is nem mondom többet, nem vetjük meg az emberi vigasztalást, sőt, nagyon fontos, és jól esik mindenkinek, de most értjük talán már, hogy milyen vigasztalásról van szó. És magáról a sírásról szóljunk most, nagyon érdekes, hogy többféle szót használ rá természetesen, Szentírás, de ugyanez a boldogmondás ott van a Lukásnál, ott egy másik szó van. Itt talán ezt úgy lehetne kifejezni, hogy nem egyszerűen sírásról van szó, hanem, gyászolásról van szó, kifejezetten sirató énekről van szó, kicsit az ókorban jól tudjuk ma még, bizonyos népeknél, meg keleten ott van az a fajta sirató ének, nálunk már Magyarországon nincs, akkor összejöttek gyászolóházba és énekeltek az asszonyok, és közben tulajdonképpen szinte ilyen prozódiával mondták az elgyászolásnak a szavait. Tehát mi a sírás elsősorban egy érzelmi eseménynek tartjuk, vagy tekintjük, mint ahogy az is, de ennél sokkal többről van szó, egy mélységes megrendülésről van szó. Amikor valaki tényleg rádöbben a saját nyomorúságára, és beletekint a saját elkárhozásának a lehetőségében, ez a gödör széle, nem az, hogy én tudom én, az autó elment mellettem, hogy hú, most aztán el is csaphatott, amikor ez a gödör széle. Na ott nincs más. Ott meg tudom, én innen nem tudok kimászni. Akkor van jajgatás, sírás, ugye, könyörgés. Tehát kicsoda szabadít meg engem, ugye Pál mondja ezt a Róma 7-ben, ez nem csak egy stilisztikai felkiáltójel, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Na ez az, amikor veletekint a gödörbe, és azt mondja, ez egy végtelen mély, ez a kárhozat. Yeah. Ez a lelki szegénység felismerése valódi nagyságában és mélységében, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ebből kijönni. Ugye ez az elveszettség megtapasztalása, az, amit Jézus egy példázatban többen is mond, hogy a külső sötétség, ugye, a kívülre kerülés, ugye milyen kétségbe ejtünk, hogy elveszik valaki, egy gyerek pláne, ugye, de csak egy 5 perccel, hogy éppen nem látja a szüleit, ugye, és kitör a pláne, kívülre került. És ennek a véglegességének a borzasztó élménye, ennek tényleg jajgatva sírás a gyászének a legjobb kifejezés. De most nézzük csak meg, hogy Bibliában milyen sírások vannak ezen kívül. Szeretem ezt, az Esdrás könyvében, ugye hazajönnek a zsidók a fogságból, és elindul valami új változás, ugye fölavatják templomot, és azt mondja, amikor imádkozik Esdrás és vallástőn, sírva és földre borul az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izraelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen. Tehát itt ugye egy nagy bűnbánat van. Ez egy ritka nagy pillanat, még a Szentírásban is azt mondom, amikor az egész nép felismeri a saját bűnét. Tehát ugye beszéltünk a sírásnak a mélységeiről, mondhatnám, mint az egyénnek a tapasztalatáról, és mint az egész nép közös felismerése, ezt hívják ébredésnek. Ez egy olyan helyzet, amikor, figyeljünk csak, a vezetők is sírnak, és a nép is sír. Ugye? Tisztelem nagyon a politikai vezetőink üzenetét, meg kell tartani és védeni Magyarország keresztény kultúráját, de minden azonosulásom mellett akkor tudok erre igazán tiszta szívből igen mondani, ha majd a vezetők és a nép együtt fog sírni a saját bűnei felett. Tehát nem értjük félre, tehát nagyon fontos, amit mondjuk, de azért itt erről van szó. Ugye? De hát maradjunk csak a saját házunk táján, az egyházunkban, a gyülekezetünkben. Ugye? Ennek akár liturgikus, istentiszteleti keretet is lehetne adni. Én jól emlékszem rá, amikor a Ceaușescu tévó idején mindenhol, legalábbis Komlón elkezdtük a virrasztásokat a falu romboláskor, ami egy siratás volt. Ugye? Együtt az egész gyülekezet, és bűnt vallott, és vőtölt, és könyörgött, hogy ez ne történhessen meg. De érdemes itt hasonló helyzetben Jóél könyvéről valamit megtudni, vagy könyvében, a második részben, azt mondja, 12-13. Vers, még most is így szól az Úr, térjetek meg, ti Úrhoz, Istenetekhez könyörülő, irgalmas ő, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. És mondja, ki tudja hát, ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után. Ugye a 16. verset is még fel akartam olvasni. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, a kisdedeket, csecsopókat, még vőlegényt is, menyasszonyt is, és a tornác és az oltár között, most jön a lényeg, sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez. Tehát ugye ez a, ismerjük, hogy talán ugye a könyvet is lehet kapni, ugye, itt a Szabó Imre bácsi írt egy könyvet, ez a cím, hogy Sírjanak a fafok, mi volt az elmúlt 50 évben. Tehát ugye én meg azt mondom, hogy legalább a fafok sírjanak. Hát mind sírjanak a fafok. Ugye először is sírjanak az Isten népe felett. Ugye a nagy példa, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és nagy újjongás van, ugye pálmákat szeldelnek, és Jézus pedig megsiratja Jeruzsálemet, de elmulasztotta a megtérésének idejét, a meglátogatás idejét, nem ismerte fel. Ott van az Úr népe között, és siratja a bekövetkező ítélet és pusztulás miatt. Tehát az egyháznak először önmaga felett kell sírni. És mondhatjuk, sírjanak a fafok, először is a fapság bűnei miatt, a felett való bánkódás miatt és bűnvallás miatt, mert az egyház Luther szerint ugye az a megigazult bűnösök, bocsánatot nyert bűnösök közössége. Tehát mindig van, mint sírni, nem szentek és nem angyalok közössége, hanem odafent lesz. Tehát amíg egyház van, sose lesz tökéletes közösség, mindig lesz sírni valója, és ez nagyon fontos, hogy fölismerje, kimondja, megvallja, és bocsánatot kérjen. De tud a vigasztalásról, a nép vigasztalásáról is, ugye ez különösen kedves szívünknek az Ézsaiás 40 híres sora, ugye vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, hogy hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Tehát ugye erről van szó, hogy vigasztalás az igazi üzenete az Isten népének, és a megvigasztalt ember az, aki megújult, megint csak híres igék, elfáradnak, az ifjak meglankadnak, megtántorodnak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, mint a sasé. Szárnyak elnek, mint a saskesejük, futnak, nem lankadnak el, és járnak, és nem fáradnak el. De így kezdődik a fejezet, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. És a megvigasztalt ember az már is elkezd élni, már is kezd megújulni. Aztán tehát, hogy sírok a magam bűnei felett, sír a közösség, a gyülekezet bűnei felett, és sírni kell a mások, a kívülvalók bűnei felett, azt mondja Pál, mert sokan járnak másképpen, tehát nem a keresztény tanítás szerint, akik bár ott vannak a periférián, akik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. A Krisztus keresztjének ellenségeiért miatt sír, nem azért, mert bánt engem, hanem az ő lelki-szellemi nyomorúsága miatt sír. Nem azt mondja Pál, hogy annyi nektek megérdemlitek az Isten ítéletét, ugye? Jeremiásnál van egy hallatlan ige, azt mondja, hogy bizony halljátok meg ti asszonyok az Úrnak szavát, vegye be ti fületek szájának beszédét, és tanítsátok meg leányaitokat a sírásra, egyik asszony a másikat a jajgatásra, mert feljött a halál, ami ablakainkra, hát ott egy feszült helyzetben van, hogy tanítsátok meg sírni. Nyilván a sirató ének és a siratás az mást jelentett azért akkor, mint ma, de ugyanaz a tartalma, és meg kell tanulni, mert mai világ már nem tud sírni. A papi profétai szolgálat a sírás és a sírás tanítása. Ugye? Tehát az egy nagyon egyszerű, de mégis talán világos példa, hogy szó nem volt arról a gyerekkorunkban, hogy jó elvertek minket, még akkor volt úgymond nevelés, ugye? De sírni nem lehetett. Ugye? Lányoknak lehetett sírni, fiúknak nem. Ugye? Nem tanítottak meg bennünket sírni. Miért mondok ilyet? Tehát nincs elég vaj a világon, még tanítsuk is a sírást, bizony van a 20. század Európájában volt, és van miért sírni. És íme azt tapasztaljuk, hogy az egyházak sem sírnak Európáért igazán. Nem tudnak sírni. sofánkodnak, lamentálnak, de nem sírnak. Vagyis nem állnak az Isten elé, nem viszik oda, és nem könyörögnek, és nem fejezik be. A Notre Dame az egy nagy lehetőség volt most a francia egyházaknak. Elszalasztották, egy kicsit sajnálkoztunk meg, mit tudom én. Itt egy nagyon-nagyon erős jelet kapott arra, hogy tessék, lehet sírni. De hát tágítsuk ki egy lépéssel a látókört, hogy az Isten népe prófétai szolgálatához tartozik, hogy sírjon a világ folyása felett. Persze tudjuk, milyen a világ, folyton panaszkodunk, megdöbbenünk. Most már nem távoli eseményekről van szó, mert ugye a világ az annyira összeszűkült, és hát nem egyszerűen csak arról, hogy hát beszélünk róla, mi családunkban élt ez a kifejezés, hogy ne lamentálj annyit. Tudjuk, a lamentálás, az szokott lenni lamentációs istentisztelet. Ugye a panasz, a Jeremiás síralmai vagy lamentálásai, ugye bizony valós nyomorúságok felett lamentálni kell, panasz éneket kell mondani, és nem csak bizonyságot tenni egyben a vigasztalásról, hanem cselekedni is, vállalni ugye, a cselekedetek következményét, mert a sírás nem azért van, hogy jó kisírtuk magunkat, és ugyanazt csináljuk, hanem akkor elhatározásokra jutunk, túl vagyunk valamin, és most már képesek vagyunk erőinket összeszedni, és azt mondani, hogy tovább megyünk, de egy új irányba. Tehát a sírás több, mint az egyének a szomorúsága, ahogy mondtam, prófétai papi szolgálat, ugye, föltárja a bajt, a végveszélyt, de nem felülről, nem kívülről okoskodik, sofánkodik, hanem Jeremiás módjára együtt hordja az ítélet súlyát, és közben folyton biztat a bűnbánatra, megtérésre. Vagyis a sírás, bánkódás a saját, a mások és a világ bűnei felett nem kerülhető el, sőt, ha elfordulunk ettől, hogy van elég bajunk, az bizony kárhozatos dolog. Mit is mond Pál a korintusi levélben ezzel kapcsolatban? Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Isten szerint való és a világ szerint való. Az Isten szerint való megszomorodás, azaz valódi bűnbánat, a kárhozattól való eliszonyodás mégis az egyetlen vigasztalást jelenti, mégpedig megbánhatatlan és elvehetetlen. Enélkül nem is lehet valaki keresztény igazán. Ugye? Tehát a sírás nélküli kereszténység, ami azt is jelenti, hogy bűnbánat nélküli, bűneim felett, hiszen azt mondják az atyák is, hogy naponta kell megtérni, tehát egy kis megbánásnak minden napot kell lenni. Ugye? Ugye? Enélkül is lehet valaki keresztény, ez én úgy talán hirtelen kitaláltam, ez a happy kereszténység, vagy IMOK kereszténység, mert nevezzük kóla kereszténységnek. És ha megmondja, akkor ugye kicseréljük fantára, és akkor milyen jó keresztények vagyunk. Tehát bocsánat az elminckedésért, tehát az ige az nagyobb mélység felé vezet, lehet sírni, lehet bánkódni a világ nyomorúsága felett, de még van egy fokozat, vagy mélység, ugye az igazi sírásra való ok az a gonosz hatalma a világban. És ez nem csak a világban tombol, hanem bennem is. Ez itt a igazi gond. És ez itt aztán különösen megtapasztaljuk az egyetlen vigasztalót, aki nem enged át, ugye megbánhatatlan, elvehetetlen, nem enged át se testem, se lelkem. Ugye minéked egyetlen vigasztalás az mind testestül, mind lelkestül, nem a magam, az én hűséges megváltom, mert Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ezért vigasztalodom, mert ez elvehetetlen, biztos lehetek, hogy én ott vagyok. És nem enged át se testem, se lelkem a gonosznak. Csak azt nem szabad gondolni, hogy a gonosz a vallástörténeti múlt. Mert ma sokkal jobban elrejtőzik, és ezért nagyobb a hatalma. A mai világ igazi nagy bűnei, azok nem csak így ilyen látható módon híradóban megjelennek, hanem azok a struktúrákban vannak. Úgy mondják ezt a gondolkodók, hogy strukturális bűnökről van szó. A világunk szerkezetébe olyan módon beépült, hogy csak egy példát mondok, ugye a PET palack, ugye tudjuk mi az, ez már maga a bűnözés. Mégis isszuk a vizet, amit abba veszünk. Ugye? A szemét a tengerben. Ugye? A mérgezett világ, a levegő és minden. Ezek mögött bűnöző szervezetek, struktúrák vannak, de mi cserébe elfogadjuk a jólétért, és így leszünk ennek részesei. Nem olyan egyszerű kérdés ez, én ezt nagyon jól tudom, de tragikus. Tehát, ha valami felett lehet sírni, akkor e felett lehet sírni. Ugye, mert az ember úgy gondolja, hogy ura önmagának, és valójában mélységesen gúzsba van kötve ezekbe a struktúrákba, amelyekben jól kivehető a pénzhatalma, ugye legyen neve is, mert én mániám, akkor már mondhatom, hogy nyugdíjas ismételhetem magam, ugye ez a mammon. A saját jólétem elsődlegessége, ez az én szótáramban a Moloch, a gyermek áldozat istene, ugye? És most már harmadikban nem a jóságos szakállas bácsi van, hanem azt gondolom, hogy vagyunk Bakhusz, vagy Istár, ugye? Ezek azok a dolgok, amelyek megtestesülnek ezekbe a struktúrákba, és uralkodnak. Ezzel szemben menni nem kis feladat, ugye? Rettentő sok bántás, és megalázás érheti az embert, a keresztény embert, a közösségeket, és mégsem önmaguk miatt sírnak, hiszen ők már megvigasztaltattak Isten minden vigasztalásával a Krisztusban, aki mellénk állt, egy fel nem vontható, szét nem rontható közösségben, amely az Isten egyháza, de a vigasztaló jelenlét és biztatás munkálkodik benne folyamatosan. Egyébként van egy ilyen nagyon szép átmenet az Esdrás 3.12-ben, ezt még már nem sok igét fogok olvasni, de ezt elolvasom, mert nagyon fontos. Azt mondja, hogy nagyon sokan pedig a papok és léviták és családfők között a vének, akik látták az első házat, tehát még a régi templomot, sok-sok évtized után, akkor alapot vetnek vala most a házba az ő szemük előtt, nagy felszóval sírnak vala, sokan pedig örömükben nagy felszóval kiáltoznak, úgyhogy a nép nem tudta megkülönböztetni, hogy örömbe való kiáltás a nép síralmának szavától, mert stb. Figyeljük, csak ez milyen gyönyörű, hogy a sírásból hogy lesz nevetés, de még nem lehet feltétlenül megkülönböztetni, mert örömünkben is szoktunk sírni, és ott még van olyan is, hogy valaki nagyon mély nyászában, ugye kinyában nevetni kezd, de együtt a kettő, hogy igen, a sírás, a nevetés az együtt jár, és át kell élni mind a kettőt. Olykor együtt is, mind a kettőt. Én emlékszem rá, amikor az én elődöm Tamás bácsi meghalt Komlón, sokáig ápolt a felesége, idős ember volt, és katonéni síratta persze, és az első perctől kezdve bizonyságot tett arról, hogy Tamás bácsi hazament urához, és ez volt az ő örömének a forrása. Ugye? Tehát együtt volt a sírás, és az öröm, ugye, bármilyen különösnek is tűnik. Ez egy nagy lecke volt számomra, azt lehet mondani az egész életre, erre az életre is, meg az elmenetelre is, hogy a sírás és az öröm együtt van. A vigasztalóról mondja az ige, hogy aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket, És itt már nincs a síráshoz semmi köze, ugye a Jelenések könyvének világában vagyunk, ebből csak egy igét, mert ezek ismerős igék, a Jelenések 19, már is megtalálom, igen, amit egyébként gyakran szoktam felolvasni, 9-10, és így azt mondja, hogy írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei, örüljünk és örvendezünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, tudni, hogy itt az egyházról beszél. Tehát ennek a dicsőséges, örömteli állapotnak az élménye mindig benne van, minden Istentől való vigasztalásban. Ez egy nem közönséges vigasztalás, hogy egy kicsit megsimogatjuk, aztán majd az idő majd begyógyítja, nem? Ez az a bárány mennyegzőjének, örömének valami előíze ott van. Minden igaz vigasztalásban, ami a Krisztus nevében történik, ebben a melléállásban és ebben az örömben tapasztaljuk ezt meg. Tehát forgassuk magunkban ezt a különösnek tűnő, ellentmondásosnak látszó jézusi mondást, hogy boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak. Isten áldja meg a mi sírásunk és megvigasztaltásunk. Amen. A 468. dicséretünket első versét énekeljük, Zeng Jézus nevét, zeng világ. Hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy új ismeretre is vezettél most bennünket, és a régieket fölelevenítetted, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az, hogy a gyermekeid vagyunk, nem csak egy beírást, egy bejegyzést, még csak nem is azonosságunknak fontos részét jelenti, hanem elsősorban azt jelenti, hogy velünk vagy, és ha te velünk vagy, akkor bennünket semmi olyan nem érhet, amitben nem tudnál megvigasztalni bennünket. Hálát adunk neked azért, hogy a te nevedet valló népként járjuk végig a mi életünket. És hogy könyörögjünk minden keresztény emberért, hogy azok legyünk, akiknek lennünk kell, mindig úgy cselekedjünk, ahogy cselekednünk kell, és elégedjünk meg azzal, amit te adsz nekünk. Hiszen minden a te kezedből jön, jó és rossz egyaránt. Ha eljutunk erre a felismerésre, akkor szabadok leszünk, akkor hálás szívűek leszünk, akkor elkezd vigasztalódni a mi lelkünk. Hogy könyörögjünk azokért, akik sírnak, akik szenvednek, akár az egyéni életükért, vagy akár azért, mert a hitükért üldözik őket. Urunk Istenünk, látjuk azt, hogy egyre többen vannak, nem néhány ezer emberről van szó ezekben a nagyszámú statisztikákban, hanem százezrekről, sőt milliókról. Könyörgünk értük, és könyörgünk azért, hogy ne engedd őket ebben a szenvedésben, felettébb ne kísértessenek meg, és ne szenvedjenek. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a családokért, a házasságokért, a szülő-gyermek kapcsolatokért ebben a szétesőben, amikor a jó struktúrák szétesnek, a rosszak pedig fölépülnek. És hadd könyörögjünk azért, hogy mind azok, amik valóban fontosak, igazak, így mondjuk ezt, hogy az értékek, azok meglegyenek a jövő számára. Íme most gyermekeket hoztunk ide az úrasztala elé, hogy számukra is evidencia legyen mindaz, amit mi hiszünk és vallunk. És könyörgünk a betegekért, de meg tud gyógyítani még a halálos betegséget is, és könyörgünk a gyászolókért, hogy állj melléjük, és különösképpen azokért, akik nemrég álltak oda a ravatal elé, és kellett tudomásul venniük a visszafordíthatatlant, és könyörgünk azért a testvérünkért, és akit mostanában ért ez a súlyos csapás, vigasztald meg őket, vigasztalj meg mindnyájunkat, áld meg bennünket, légy velünk a jövő héten, terveinkkel, munkáinkkal, mindenek előtt pedig azt kérjük tőled, hogy olyan emberek lehessünk, akiknek az élete, cselekedete, te rólad tesz bizonyságot. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném, foglaljuk el a helyünket. A mai igét Horváth Orsolya testvérünk hirdette. Köszönjük a szolgálatát. Mai istentiszteleten megkereszteltük Kovács Bernátot, Szántai Nóra és Kovács Dániel Kornél gyermekét, valamint Bisztrony Emmát, Dorogi Andrea és Bisztrony Balázs leányát. Isten áldását kérjük a családokra, és örömmel láttuk, hogy itt voltak, és eljöttek, és várjuk, jöjjenek legközelebb is. A héten eltemettük Galambvölgyi Ödön Istvánt, aki életének 78. évében hunyt el. A vigasztaló ige János evangélium a 11.25-26 alapján szólt: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Isten vigasztaló szeretetét kívánjuk a gyászoló családnak, és van heti ima téma javaslatunk is: imádkozzunk a hitükért, üldözöttekért. Egy dolgot szeretnék mondani, ugye benne van itt a Lindának a... Nincs. Ugye kántorunknak egy diplomakoncertje van, ez ma este van, 6 órakor, itt ütközés van, de én megkérdezem, hogy hol lesz az, kedves Linda? Ja, nincs itt. Gyakorol, igen. Ja, a Bosnyák téri evangélikus templomban lesz, ugye akkor fogja a vizsgát, és átadom Nézának a hirdetést, de előtte még a ma esti koncerttel kapcsolatban. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy ez a gyülekezetünknek egy óriási szellemi kincse. az, ami itt este történni fog. Akkor Taiwanról idejön egy professzor, fiatal egyébként, nagyon szép hölgy, professzor, aztán idejön Németországból egy másik szintén, és ugye Marci meg az ő itteni magyarországi barátja, négyen együtt, ez négy zseni találkozik ma este 6-kor itt a templomban, és fog nekünk zenélni. Tehát becsüljük meg ezt a lehetőséget, hogy nem úgy kell bekönyörögni az embereket, néha az az érzésem, mert fáradtak vagyunk, mert annyi a program, de ez, mondhatnám, hogy mindent visz, ez az a bizonyos teli találat. Úgyhogy én nagy szeretettel hívok mindenkit este 6 órára, hiszen tudjuk, hogy belépő nincs, csak adomány van. Úgyhogy úgyse tudjuk őket kifizetni, hogy nem azért jönnek ide, hanem mert szeretnek Budafokra jönni Taiwanról. Van egy ilyen. Én fordítva szeretném, de majd a Géza elmondja többit.
Kedves testvérek, igen, elég sok program van. Ha más nem, ugye tudjuk, hogy néhányan ott voltunk a tegnapi iskolai szülői bálon, ezután is köszönöm a szervezést a közreműködőknek, és gratulálok azoknak, akik föl tudtak kelni és ideértek a templomba. A hétvégén, a fiatalok ifi hétvégére utaztak Diós Jenőre, ezért ők nem látszanak most itt. Gondoljunk rájuk is szeretettel, és valamikor délután fognak hazaérni. A koncertek sorozata az ugye folyamatos, úgy is mondhatjuk, hiszen lesz egy ugye ma este, és aztán a Református Zenei Fesztivál is ránk következő hétvégén van, tehát május 24-én pénteken este 9 órakor zsoltáros fáklyás menet lesz a Rádai utcán, utána pedig zenés áhítat a Kálvin téri templomban. Május 25-én, tehát szombaton 6 órakor fesztiválkórus a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, ugyanakkor ifjúsági istentisztelet a Kálvin téren, és ugyanakkor a zsoltáros istentisztelet vespera a mi templomunkba, úgyhogy azért legyünk egy kicsit elfogultak a sajátjaink irányába, úgyhogy inkább azt mondom, hogy szombat este tessék idejönni. A ránk következő vasárnap, május 26-án 5 órakor pedig a Mozart ifjúsági zenekar, a Budafoki Református Kórus és a Liszt-Ferenc vegyes kar közös koncertje lesz szintén a templomban. A nyára jó néhány tábor szervezünk. Ugye a gyülekezeti tábor, a többgenerációs gyülekezeti tábor az július 8 és 13 között lesz Beregfürdőn, tehát a honlapon lehet ott is jelentkezni, és ugye fontos, a mai igehirdetéshez is kapcsolódik az a motto, hogy több az élet. Ifi tábor is lesz, hittantáborok is lesznek, ezekre is szintén lehet jelentkezni. Most a táborokkal kapcsolatban folyamatosan hirdetjük ezt, hogy idén sajnos nem nyertünk támogatást a táborainkra, ezért kérünk erre céladományt, vagy pedig ilyen örökbefogadási lehetőség van, valahol 36 és 40 ezer forint közötti támogatási összeggel tudjuk a anyagilag nehezebb helyzetben levő családokat támogatni. Szintén hirdetjük az adakozást a mezőpaniti testvéri gyülekezetünk építkezésének a javára és a kárpátaljai testvéreink támogatására. És van még egy napunk arra, hogy a jövedelemadónk 1%-át a Magyarországi Református Egyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak felajánljuk. Most erre kérem, hogy figyeljenek oda a testvérek, valaki írt, hogy a gyülekezetet írta be az 1%-ra, a gyülekezetet nem lehet beírni, hanem csak az alapítványt. Tehát, hogyha a honlapon legörgetnek az aljára, akkor ott van az 1%-os felhívás, és ott a konkrét adatok szerepelnek. Tehát erre is figyeljünk oda, és népszerűsítsük ezt a gondolatot azok között, akik amúgy nem adnák oda senkinek sem. Köszönöm szépen.
A 398. dicsérettel fejezzük fel Isten tiszteletünket. Rövid versek, de nagyon jók. Szeretném, mielőtt az áldást mondanám, ez egy fontos tudnivaló, hogy gyülekezetünkben sok éven keresztül járt kedves hitvesével Elekes Péter András, hirtelen elhunyt 73 évesen, és május 13-án lesz a temetése a Pest Erzsébeti temetőben, római katolikus szertartás szerint. Tehát május 22-én, bocsánat, május 22-én 13-15-kor Pest Erzsébeti temetőben, és kívánjuk, hogy Isten vigasztalja meg a megszomorodott szívű hitvesét és a családot. És most pedig vegyük az áldást, az Úristen szeretete, a kegyelme legyen mindnyájatokkal, most és mindörökké. Amen.